Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Gordos Gáspár ferences atyáról beszélgetünk, a Margit körúti rendháznak, templomnak legendás papja volt. A ma is nagyon népszerű esti 7:30-as szentmisének ő volt az elindítója, úgy tudom, valamikor a 70-es évek elején talán. Minden esetre sokak számára nagyon fontos volt az ő működése, sok papi, szerzetesi és szép családi hivatás nőtt ki a tanítványai sorából. Most három ráemlékező egykori hittanósát vagy biblia olvasó csoportjának tagját fogom megszólaltatni: Poyák Lászlónét, Salamon Aurélt és Salamon Andrást. A hölgyel kezdjük először. Amikor Gordos Gáspárt ismerte Poyák Lászlóné, akkor még gondolom nem Poyák Lászlónénak hívták, hanem...
Akkor Kovács Hilda volt a lánykori nevem.
Tessék néhány mondatot mondani magáról.
Óvónő voltam, és drámapedagógiát is végeztem, és 13 éves koromtól 14 éven keresztül jártam ide Gazsi atyához, és nagyon sokat jelentett és változtatott az életemen.
Körülbelül mikor volt ez az időszak?
70-es évek elején.
Mit kapott Gáspár atyától?
Én abban az időszakban ismerkedtem meg Assisi Szent Ferenccel. Akkor abban az időben játszották a moziban is a filmjét.
És a Cefirelli filmet?
Igen, igen. Nagyon hasonló volt az ő stílusa. Tehát ő is méltó követője volt, mert nagyon szerény volt, egyszerű, szelíd, jókedvű és nagyon kitartó a kemény munkában. Mindig nagyon alaposan felkészült, az ószövetségi proféciákat pontosan összegyűjtötte, az újszövetségi szentírási részekhez, és levezette nagyon a kapcsolódási pontokat. Sokszor úgy idézett a hittanórákon, hogy az aktuális helyet számmal pontosan megadta, hogy hol keressük ki, és szinte versenyszerűen mi, mint ott hallgatók, kerestük ki, hogy ki a legfürgébb, aki leghamarabb megtalálja a kapcsolódási pontokat, és az olyan kitüntetés volt, hogy az fel is olvashatta azt az aktuális részt.
Nagyjából ebben az időszakban jelent meg a Szent István Társulatnak az Ó és Új Szövetség bibliája a 70-es évek első felében, tehát volt mindannyiuk kezében, meg gondolom nem arámul olvasta a csapat.
Igen, igen. És én még annyira kezdő voltam ebben, hogy a nagy bibliámba, mint egy szótárba kijelöltem betű szerint, illetve a bekezdések szerint, hogy mit hol találok meg, hogy gyorsabban találjam meg.
Tehát versenyeztek egy kicsit.
Igen, igen, és ez azóta is nagyon hasznos, mert azóta is használom a Bibliát, bár ma már inkább a számítógépen keresztül hamarabb elérem. Gazsi bácsi azt az életpéldát, Jézusi életet adta át nekünk, hogy bátran vállaljuk a kicsiséget, a szolgáló szeretetet, amit Jézus mutatott életével nekünk. Mert ő az út, az igazság és az élet. Szenvedéllyel kereste a Biblia összefüggéseit, amit nekünk is átadott, ezt a kíváncsiságot, ezt a szenvedélyt. Azóta is én is, mint szenvedélyt élem ezt meg, tehát ez a hobbim is egyben. Tehát mivel már nyugdíjas vagyok, megpróbálok minél többet tenni ez ügyben a helyi egyházban, ahol most élek és lakom.
Hol él, hol lakik?
Telkiben lakok most, és ott is járok kisközösségbe rendszeresen, ott vagyok a Szentmisén is, amikor lehet, és jó közösségek vannak Telkiben, idősebbek is, meg fiatalabbak is.
Igen. Másik beszélgető társam, Salamon Aurél. Kedves Aurél, ki vagy?
Én agrármérnök vagyok, és hát Gödöllőn végeztem, utána kerültem vidékre, több helyen voltam, Alföldön, Dunántúlal, és végül nem messze a Gazsi bácsi szülőfalujától, Egyházas Gergétől nem messze, Salgótarján, Kisterenyén, ott dolgoztam egy jó ideig, azt onnét kerültem Budapestre.
Gordos Gáspárt mikor ismerted meg, hogy kerültél a látókörébe, illetve a te látókörödbe, Gordos Gáspár, illetve a budai ferencesek?
Ide jártunk, hogyha hazajöttünk vidékről, és egy ilyen alkalommal a gyóntató folyosón vártam arra, hogy hát kijön ki a gyóntatószékből, és amikor kijött utána, kijött a gyóntató, a Gáspár atya. És rögtön látta, hogy én ott elmélkedek, sőt, azt hiszem még rózsafüzért is mondtam, és akkor látta ezt a kezembe, és azt azt mondta, hogy bejön hozzám, Gyorni, igen, mondom, hát akkor majd mondok magának egy jó kis közösséget, és jöjjön el oda, ott egy kicsit bővebben fogunk tudni dolgozni, és illetve foglalkozni a szentírással, meg egyebekkel.
Hány éves voltál ekkor?
31-30 körül volt.
Tehát te felnőtt voltál, tehát nem gimnazista voltál, igen, mert igen, sok gimnazista korú tanítványával beszélgettem már, Kránic Mihály, Székely János, akkor te egy másik generáció vagy.
Másik előtte lévő generáció, én már akkor nős is voltam, diplomás is voltam, és hát jártam az utamat. És vidéken.
És ezzel együtt időről időre föl tudtál jönni ezekre a összejövetelekre?
Ez nagyon jó kérdés, mert volt olyan időszak, különösen a téli időszak, amikor még a mezőgazdaság nem topra van járatva, a gyakorlati dolgok is megengedik. Följöttem, sőt, nagyon sokszor úgy volt, hogy egész fél délutánokat, sőt, volt, hogy beállt 10 óráig beszélgettünk a szentírásról, mindenről. Tehát amiről lemaradtam egyrészt, meg ami nekem aktuális kérdés volt is, hogy nagyon gyakorlatilag is, gyakorlati dolgokról is tudott beszélni, amire nekem nagy szükségem volt.
Milyen ember volt? Hogy emlékezel rá?
Így, egy nagyon szerény ember volt, csak ezt tudom megismételni, és amellett nagy tudású volt, és a külföldi szentírás tudománnyal kapcsolatos dolgokra mindig érzékeny volt, hogy a legújabb dolgokat is megismerje. Nagyon lelkiismeretesen készült ezekre a vasárnapi, illetve hát ezekre a szombati hittanos összejövetelekre. Egy hét, 6 nap legalább volt, ami készült rá. És bizony volt, hogy nem nagyon sokkal jöttünk össze, mondjuk összejött 7-8 vagy 12 ember, akkor egy kicsit elkeskenyedett, hogy hát azért ezt valahogy jobb lett volna, hogyha többen vagytok. Szóval ő ilyen 36, sőt volt, hogy 40-en fölül is voltunk. Mindig volt közöttünk, aki viszont oda volt küldve, ez látszott is. Úgyhogy...
Mint az állambiztonság részéről?
Állambiztonság. Sőt, volt a vége felé, 80-as évek elején, a 70-es évek végén, amikor az ember megjelent, már nevettünk, mert az egy fapofával beült, és végighallgatott mindent, és így nagy szemekkel nézett, lehet, hogy volt nála ilyen felvevő, de az biztos, hogy soha nem ment oda senkihez se, semmikiről nem tudott róla, hogy kicsoda, de hát ez valószínűleg az volt.
Nálam is van felvevő, abba beszélünk most, hála Istennek megváltozott az idő, hogyha így évtizedekkel később visszagondolsz, az életed szempontjából mit jelentett neked ez a közösség, illetve Gordos Gáspár?
Én a Szentendrei Ferences gimnáziumba végeztem, de meg kell mondanom, hogy abban az időben ez körülbelül ugye a zsinat előtt kezdtem, és hát nyilván a zsinat után fejeztem be.
Hányban érettségiztél?
Én 64-ben érettségiztem, szóval nekem ez újdonság volt, mert ott mi katekizmust, meg hitvédelmet, meg egyéb dolgokat, alapvető ittanokat tanultunk, és a szentírás a jobban előtérbe került a zsinat után, és a Gazsi ennek a specialistája volt. Akkor még a katolikus vonalon se beszéltek ennyit, és ilyen mélyen ezekről a dolgokról, és ez nekem egy olyan alapot adott a későbbiekre is, hogy erre ezt én nagyon jól szívembe vésve, és ezt nagyon jól tudtam az életbe is figyelembe venni és hasznosítani.
A bevezetőben mondtam, hogy úgy tudom, hogy a félnyolcas ifjúsági misék vele kezdődtek, amely azóta is az egyik ereje, fontos tulajdonsága ennek a templomnak, vagy büszkesége. Így van ez?
Igen, így van ez. Ez az átmenet nyilván hát nem olyan kézenfekvő annak, aki most a Bonergészt hallgatja, mert nyilván ez zeneileg fejlettebb, és az egy kicsit autodidakta emberek összejövetelés és hát jóhallású gitárosok, egy-két gitárosnak a közreműködésével valósult meg, de nagyon hangulatos volt, különösen az a kiállása, hogy határozottan énekeltünk, meggyakoroltunk is, és ez az embereknek abban az időszakban, amikor hát a vallást nem éppen előtérbe helyezték, még vidékre is lejártunk sokszor, ahol meghívtak minket, és ott ez döbbenetes volt a hatása, hogy ezek a fiatalok odajönnek, kiállnak és énekelnek, és ne féljetek, szinte felszabadította a lelkeket.
Hilda, hallgatva Aurélt, van-e még, amivel a saját emlékeivel gazdagítaná a beszélgetésünket?
Ehhez kapcsolódnék, amit Aurél is mondott, hogy a Sije Jenőnek a dalait vettük át, és ezeket elvittük az országba, rengeteg faluba hívtak minket.
Hilda a kórusban benne volt?
Igen. Igen, és nagyon szerettük ezeket a kirándulásokat, mert szívták magukba az ottani fiatalok is ezeket a dalokat, és tartottuk a kapcsolatot, tehát jöttek ide-vissza hozzánk is.
Gordos Gáspár hova temetkezett? Úgy tudom, a szülőfalujában temették.
1984-ben halt meg.
Nagyon fiatalon.
Hát igen, ez nagy hiány is volt, de ő már mondogatta nekünk, mert négy szem között sokat tudtunk beszélgetni, mert Egyházas Gergér, amikor szabadságra ment, akkor is elmentünk hozzá, sőt, meglátogatott minket, hogy ő már lefutotta az életét. Ő azt mondja, nagyon a vége felé járok. Ő idegileg és nagyon kimerítő volt az ő munkássága, és főleg az, hogy hát nem minden volt itt sem mindig olyan gördülékeny. Voltak konfliktusok nyilván, amit nagyon keményen és nagyon nehezen tudott földolgozni, azt az édesanyja is meghalt. Szóval a vége felé, már innét nézzük a vége felé, nagyon sok minden összejött neki, ami egy kicsit azért őt kezdte.
Egészséget fölőrölte.
Fölőrölte.
Temetésén ott voltál?
Ott voltam, az egy döbbenetes volt.
Ki temette?
Fadi ott már atya temette, és ugyan megjegyezte azt, hogy jobb lett volna, hogyha közöttünk vagy, akkor is ott lenne a kriptába, hogy oda temetkezél, de a Gazsina külön az volt a kérése, hogy a szülei mellé temessék őt, mert az a falu, az egész millió, ő egy nagyon egyszerű ember volt egyébként, és mindig azt a kérdést föl is tette, hogy, és akkor így összeráncolta a homlokát, hogy ki vagyok én, és ki vagy te, uram? Ez mint egy visszatérő kérdés volt nála, és ekkor úgy elgondolkozott ezeken a dolgokon. Szóval nagyon egyszerű volt, és ő inkább abban a millióban jobban érezte magát az egyszerű emberekhöz, mint ide esetleg, mert itt voltak olyanok is, akikkel hát nem minden esetben jött ki úgy, hát abban az időben sajnos ezt meg kell mondjuk, az egyház nagyon erős figyelem alatt állt, és nem csak kívülről, hanem nyilván volt belülről is ilyen. Amikor meglátogattuk őt, mert hazajött a nyári vakációra Egyházas Gergére, hát ott az udvarban állandóan nagy focik mentek, és nagyon szeretett focizni, nagyokat nevetett, és jól is focizott, kicsit mackósan mozgott, mert már hát nem volt rajta egy pár kiló. Aztán még nagyon szerette a magyar nemzetet, szerette ő hazáját. Na, egyszerűen nem különösebb virágokkal minden, de nagyon, és ezt az édesanyjától kapta, mert az édesanyja azért nagyon jó magyar asszony volt, a hagyományokat ott őrizte minden, és ő nagyon anyás volt, mondhatni.
Hát egy egyszerű parasztasszony az édesanyja?
Egyszerű parasztasszony volt, egyszerű parasztasszony, egy nagyon jó, melegszívű parasztasszony volt, tőle van egy terítőm, az is egy fehér terítő, két oldalon piros, fehér, zöld, kézi munkával gyönyörű, szép, egyszerű és szép. Ilyenek voltak ők.
A ti közösségeteket személy szerint, a ti életeteket érintette hátrányosan emberi szempontból, karrier szempontjából, vagy továbbtanulás szempontjából, egzisztenciálisan, hogy ide tartoztatok? Voltak nyaggatások?
Nem voltak, hála Isten, nekünk ilyen nyaggatásunk, de úgy tudom, nem nagyon volt ebbe a csapatba olyan, akit nyaggattak, de hát azt viszont tudtuk, amit mondtam is, hogy belülről is voltak itt a hittanosok között, akik úgy feltételezhetően csak oda voltak küldve, ahogy jöttek, néha úgy el is mentek.
Hilda járt már a sírjánál.
Temetésen ott voltam, és gyönyörű szép temetése volt. Egyáltalán nem volt szomorú a hangulata, hanem egy domb tetején volt fönt a temető, és ahogy mentünk föl ilyen gyönyörű havas időbe, hát olyan volt, mintha a mennyországba mentünk volna, mert szembe sütött a nap, tehát egy gyönyörű naplemente volt, és nagyon szép, és felemelő, és vidám hangulata volt. Tehát egy ünnep volt a mennyországba érkezéséhez.
A halála évfordulója az január 12, és ezt mindig megszokta ez a most már kisebb közösség, mert volt, akik hát elköltöztek, mások meghaltak. Ezt mindig megszoktuk ünnepelni, itt egy misét mondunk érte, és magunkért is.
Tehát most 35 éve halt meg akkor, ha jól számolom.
Igen.
Hilda?
Nekem nagyon sokat jelentett az életembe, hogy ő nagyon sokat emlegette azt, hogy nekünk mindig kisebbedni kell, és Jézusnak meg növekedni bennünk.
Ez nagyon ferences gondolat, a kisebb testvéreknek is ez a...
szóló szép üzenet, amit élek, próbálok élni.
Aurél?
A Gáspár atya, hogyha valakinél látta, vagy valaki megmutatta magát, hogy problémája van, akkor még hajlandó volt azt is, hogy elmegy hozzá, vagy fölhívja telefonon, és megbeszéli azt a problémát, mert ott az életében annak az illetőnek, aki jelentkezett, annak problémát látott egy nagy, és utána ment a elbitangolandó nyájnak.
Mint a jó pásztor.
Mint a jó pásztor, és ez nagyon fontos volt, mert nagyon sok, és viszonylag sok ember tudott helyre tenni. És ezért nagyon hálás vagyunk egy csomóan neki, azt hiszem.
Gáspár atya hosszú ideig foglalkozott fiatalokkal. A ti időszakotokban születtek-e papi szerzetes hivatások?
Székely János püspök úr is ebből a közösségből származik, és Baltási Nándi szintén, aki pap lett, és még a Kránic Mihály is. Tehát három papot adott Gazsi bácsi, és két apácát.
Igen, kicsodát, azt hiszem, hogy az egyiket ismerem, a szociális testvéreknek igen. Az előjáróját.
Ágnes, igen, és a Nárai Éva is.
Ő Clarissa lett, Széchenyben él, úgy tudom. Nem akart mindannyiótokból papot vagy szerzetes csinálni, ugye?
Egyáltalán nem akart mindenkiből, mert egy kicsit belelátott az emberbe, látta, hogy vannak ilyen föllángolások, de aztán ővelük elbeszélgetett, és ajánlott nekik dolgokat. Hát aztán sokan belátták ezt, hogy ez így van, és még olyanoknak is mondta, hogy vigyázz magadra, mert ebben az irányban, amire te mész, ez egy hangulat, vagy csak egy ilyen benyomás, és nyugodj meg, és még neked idő kell ahhoz, hogy igazán döntsél.
Tehát nem csak ismeretekben gyarapította a tagokat, hanem az életre is fölkészítette.
Életre is, különösen a belső mély lelki életben volt ő nagyon jártas. Az embert úgy ismerte, különösen aki közel került hozzá, és azok meg is fogadták a szavait.
Milyen volt gyónni nála?
Jó volt, megmondom őszintén. Szóval nem nyargalt az ember gyarlóságain, de rámutatott azokra a pontokra, hogy mire kell vigyázni, és hogyan előre, és mit kerüljünk.
Salamon András, ki önnek Gordos Gáspár?
Talán lehet, hogy nincs közöttünk egyetlen egy olyan növendék, aki ennyit járt volna hozzá, mint én is, de ő nagyon fogadókészült velem, és másokkal is. Felnőtt férfiként lettem én kapcsolatban vele 1969-től. Gáspár atya egyik csodálatosság, amir mindenképpen érdemes őt valamiképpen reflektorvénybe állítani. Az, hogy olyan nagyfokú emberszereteted, az a fogadókészség, amit ő tanúsított mindenkivel szemben, az messze párjába senkire sem áll. Mindenki valahol néde kicsit időt, kicsit beoszt, kicsit, ő meg korlátlanul mehetett mindenki hozzá bármikor. Reggel, délbe, este úgy kellett a Kádár korszakban sokszor kilopni minket, mert ugye akkor figyeltek sok mindent.
Abba az időben, amikor Gáspár atya növendék, meg teológus volt, még nem lehetett menni külföldre tanulni, vagy neki nem volt alkalma, mert a szentírás tudósok általában külföldi egyetemeken tanultak, és hozták haza a tudásukat. Gáspár atyának ez nem adatott meg, ugye?
Gáspár atya szeretett volna kimenni külföldre, mert ő a különböző kiadású bibliákat alapvetően forgatta, és szétestek alapok már, annyira beragadtott, és ő ezt támogatta kicsit a Jeruzsálemi bibliával, a francia kiadású Jeruzsálemi bibliával. Ő tudott franciául annyira, hogy elég jól, hogy tudta azt is használni. Most szeretett volna kimenni Franciaországba, de nem engedték, mert olyat vállalt, ez is egy jele az ember szeretetének, nagyfokú, hogy mások nem vállalt, a fiatalságot vállalta. Méghozzá a felnőtt, illetve a kamasz, tehát gimnazista és az egyetemista még felfőzi.
És ez rossz pont volt az államiak szemében, tehát nem engedték külföldre? Volt,
és ezt sokan papok tudták, és tulajdonképpen nem vállalta ezt senki sem nagyon. Abban a korszakban, a 60-esek vége, 70-esek, hogy a Kádár korszakban ilyen, azt hiszem talán lehet, hogy ország első is volt, érte, hogy legalizálva, hivatalosan ilyen populációval foglalkozon, és ezt vállalta. Nem is engedték, figyelték a buliknál is, nem mehet el, külföld nem engedték.
És hogyan emlékszel vissza az itteni 7:30-as szentmise, ami most is egy ifjúsági szentmise, az Gáspár atyával kezdődött. Hogyan kezdődött?
Kezdődik először a hittanterembe kezdtük. Ő próbálta minden áron a lelki szempontokat érvényen juttatni, hogy csak a fiatalokhoz még közelebb jusson, és ez úgy tűnt neki, hogy ott a hittanteremben, ami a szeparált egység, ott ebbe a kicsit zártabb, de mégis fogadókész közösségbe legyen szentmise. És akkor ezt megtámadták, hogy ott volt eleinte gitáros, és énekeltünk is, stb. És akkor ezt megtámadták, hogy ne ott legyen, lent legyen, mert mégis, stb. Ezt elfogadta, de akkor levonultunk a templomba, és ott volt a szentmiség, hol fél egykor volt sokat, akkor este 7:30-as volt, és ilyen értelemben elődje voltunk a Balneszergesznek. A másik nagyon, ami rendkívüli, különleges papi karakter, ilyen nagymértékű fölkészülés egy vasárnapi homiliára, ez sehol se, egész héten át készült, hogy nekünk a legjobbat adja. Állandóan idézte a Szentírást a szószéken is. Később is idézte, állandóan arról beszélt, de nem annyira mindig idézte a strófákat is. Igen. Kicsit hosszabb is volt, nem volt túl hosszú, egyek csak azt mondják hosszú, 20 percet, nézze mindig az órát, 20 percet, nem nagyon lépett. Aki sokat használ a Bibliát, az egyszerűen időtálló. Ez a szentírásosság, ez nem szűnik meg, nem lehet megunni.
Így 35 évvel a halála után mit jelent az ő ismeretsége?
Egy csodálatos fénypont, nélküle nem tudom, hogy nagyon, nagyon sekély szinten lenne az én érdeklődésem, a Isten iránti nyitottságom. Az ő lelkisége úgy lehet összefoglalni, hogy a Lisieux Szentterész nagyon tisztelte ő. Ő nagyon, nagyon beemésztette a szívébe a Gáspár atya, és a négy pontját, az egész papi személyiséget az jellemzi, az időtben négy pontja. Ez az összes beszédjeiben, az összes hozzáállásában mind megjelenik, és ez a négy pont, ez a semmiségünk elismerése, ez annyira átélte a semmiségét.
Ez az első, semmiségünk elismerése.
Nem sorolom, egyik a semmiségünk elismerése. A másik, hogy mindent Istentől remélni.
Harmadik pont.
A harmadik pont, határtalanul bízni Istenben. Ez annyira tudta sugározni, mindig szemünkben nézett, akár a látogató, mindig szemünkben nézett.
A negyedik pont.
Ez most a negyedik, bűneink, hibáink miatt nem elkeseredni. Bármikor fogadott, és sosem csóvált a fej. Mindig gyógyító, visszafogadó, és hát igazi papként, Krisztus papjaként, Krisztusként fogadott minket, engem is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A most 35 éve elhunyt Gordos Gáspár ferences ifjúsági lelkipásztorra, szentírástudósra emlékeztek egykori tanítványai, Poyák Lászlóné, Salamon Aurél és Salamon András. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.